A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amért ennek a munkás hétköznapnak a vége felé megállhatunk a te szent hajlékodban. Köszönjük neked, hogy nem csak énekünkkel, hanem szívünk teljes valójával kérhetjük és várhatjuk azt, hogy nézz ránk, Úr Jézus, te láss meg bennünket, mert amilyennek te látsz, olyanok vagyunk valójában. Bármit is gondoljanak rólunk az emberek körülöttünk, bármit is gondoljunk mi magunkról, vagy akarjunk magunkról bármit is láttatni, tudjuk, Úr Jézus, hogy azok vagyunk, és olyanok vagyunk, amilyennek te látsz minket. Szeretnék, Úr Jézus, most valóban a te ígéd mérlegére tenni a mi életünket, a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, a megnyilvánulásainkat, a döntéseinket, a viselkedésünket, a kapcsolatainkat, és megvizsgálni a szívünket, Úr Jézus, hogy hogyan is állunk előtted. Megvalljuk bűnbánattal, Úr Jézus, hogy az elmúlt napokban is olyan kevés figyelmet fordítottunk rád, és készülünk ugyanaz úrvacsorára, szeretnénk betöltekezni veled, a veled való szeretett közösséget átélni a maga teljességében, az értünk hozott áldozatodat megpecsételni, megerősíteni, a bűnbocsánatot, az üdvbizonyosságot a szent jegyekkel, de tudjuk, hogy előtte önvizsgálatot kell tartanunk, és nem csak azért, mert ez a liturgia része, vagy az a vasárnapi istentiszteletnek egyik részlete, hanem ma is és életünk minden napján szükségünk van erre az önvizsgálatra, szükségünk van az előtted való megállásra, és arra, hogy tisztán lássuk magunkat és a környezetünket. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy a te igéd és szent lelked világosságával ragyogj be most bennünket. Világíts be a szívünknek, a gondolatainknak minden rejtett zugába, és mindazt, amit ott te látsz, és neked nem kedves, add, hogy tudjuk kitakarítani az életünkből, hogy ne csak egy liturgiai elem legyen a bűnvallás, a bűnbánat, hanem legyen a naponkénti megújulásunknak, a naponkénti megtérésünknek, a veled való kapcsolatunk, szövetségünk megújításának a része. Hadd tudjunk ezen a délutánon is megállni így előtted, Úr Jézus, és kérünk azért, hogy te végezd el a szívünkben, a lelkünkben azt a lelki nagy takarítást, ami ahhoz kell, hogy neked kedves gyermekeidként élhessünk ezen a világon, hogy ne csak a templomi alkalmak legyenek istentiszteletek, hanem az egész életünk hadd lehessen istentiszteletté, neked kedves, téged dicsőítő életté. Így kérünk azért, Úr Jézus, hogy a mai nap gondját, baját, terhét hadd tudjuk letenni a te keresztednél, hadd tudjunk a te jelenlétedben felüdülni, és a te erőddel tovább menni az életünk útján. Kérünk azért, hogy te csitítse szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te légy itt, Úr Jézus, a középpontban, és te ragyog fel előttünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mikeás próféta könyvének 6. részéből, a 6. rész 8. verséből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Mikeás könyvének 6. részéből, a 8. versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Eddig Isten írott igéje. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy igehirdetést egy amerikai lelkipásztortól, aki elmondta, hogy a Bukaresti Egyetemen, amikor a fiataloknak tartott egy evangelizációt, akkor minden hatásvadász szándék nélkül feltette azt a kérdést a hallgatóságának, hogy mi az ember és az emberiség legnagyobb problémája. És mivel még az alkalom elején voltak, nem nagyon mertek válaszolni a hallgatók, de biztos ilyen gondok és gondolatok fogalmazódhattak meg bennük, hogy globális felmelegedés, meg háborúk, meg éhínségek, mi az ember legnagyobb problémája. És egy kis gondolkodási idő után, miután nem jött válasz, azt mondta, hogy az ember és az emberiség legnagyobb problémája az, hogy Isten jó. És hát mindenki meg volt döbbenve, halk morajlás futott végig az előadó teremben, hogy hát miért lenne az probléma, hogy Isten jó? Hát az nekünk is jó, nem? Hogy ő jó. De aztán azzal folytatta az igehirdető, hogy az emberiség legnagyobb problémája az, hogy Isten jó, mi pedig nem vagyunk jók. És minden nyomorúságunk, és bajunk, és bűnünk, és betegség, és háború, és halál, és szenvedés abból fakad, hogy mi ennek a jó Istennek hátat fordítottunk. És akárhányszor próbáltuk és próbáljuk elhatározni magunkban, hogy majd jók leszünk, egyszer megjavulok én. És ezt milyen sokszor mondják és mondjuk. Talán éppen úrvacsorára készülve is, vagy hálaadással a szívünkben, hogy igen, mostantól jó leszek. Hányszor hallom én napi szinten a gyerekektől az iskolában, Gyuszi bácsi, csak ne tessék beírni, jó leszek. Nem kell még egyszer rám szólni. És ő is tudja, meg én is tudom, hogy nem lesz jó. Próbálkozhat, meg ideig óráig összejön, fél órára, 10 percre, mi felnőttek vagyunk, lehet, hogy nekünk 2 napra összejön, hogy a mi mércénkkel jónak ítéljük magunkat, vagy egy hétre, vagy egy hónapra, de az igazi lényegi változást mindnyájunk szívében és életében csak Jézus Krisztus és a vele való személyes kapcsolat tudja elhozni. Akármennyi elhatározásunk lehet, akárhány fogadalmunk lehet, új évkor, meg úrvacsorakor, meg akármikor, hogy megjavulunk és jók leszünk, ez nem fog önerőből menni. Mint ahogy a jól ismert mesében Münchhausen bárónak sem sikerült magát hajánál fogva kirántania a mocsárból. Mi sem tudjuk magunkat önerőből kirántani a bűnmocsarából. Ezért volt szükség közbenjáróra, ezért van szükség szabadítóra, megváltóra, Jézus Krisztusra, hogy a jó Istennel a nem jó ember valami módon felvehesse a kapcsolatot. És ez az evangélium. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor a jó Isten lenyúl hozzánk, és aztán, ahogy kézbe veszi az életünket, ugyanolyan mocskosan, koszosan, büdesen, bűnösen maradhatunk az ő jelenlétében. Gondoljunk csak a tékozló fiú példázatára. Amikor megérkezett a disznóvájú mellől a tékozló fiú, nem abban a ruhában ült be az örömlakomára, amiben érkezett. Vagy valószínűleg sok hely lett volna körülötte az asztalnál, ha úgy ül be. Az édesapja megmosdatta, tiszta ruhát adott neki, levetette vele a régit, sarut a lábára, gyűrűt az ujjára. Valami egészen új kezdődött el. És nyilvánvalóan nekünk is erre van szükségünk, kedves testvéreim, nem csak az úrvacsora miatt, és nem csak amiatt, hogy bűnbánati úrvacsorára előkészítő hetet tartunk, hanem valóban életünk minden napján, hogy tudatosítsuk, hogy igen, Isten jó, de ez nem azt jelenti, hogy szakállas nagyapóként, ahogy sokan képzelik, teljesíti a kívánság listánkat, mint a télapó, vagy a húsvéti nyuszi. És hogy az, hogy Isten jó, az azt jelenti, hogy velem is mindig csak jót fog tenni. Meg nekem is mindig a kedvemben fog járni. Mert hát Isten szeret engem, ezt ugye sokszor halljuk, meg sokan mondják, csak azt nem tesszük hozzá, mert annyira nem vagyunk őszinték magunkhoz, hogy hát persze, hogy szeret, hát én is szeretem magamat, nem? Hát hogy ne szeretne Isten? De Isten nem így szeret, és nem ezért szeret. És az, hogy Isten jó, mi pedig nem vagyunk jók alaphelyzetben, minden tragédiánknak, nyomorúságunknak és küszködésünknek az oka. De változhat a helyzet. Nem muszáj olyan állapotban maradnunk, amilyenben vagyunk. Nem muszáj olyan állapotban maradnunk Istenhez érkezve és Istenhez közeledve, amilyenből jöttünk. Hát éppen erről szól a tékozló fiú példázata is. Van az a pont, amikor szakítani kell a disznóvájúval. Amikor hátra kell hagyni azt, ami tönkretesz, ami elválaszt Istentől is, meg a másik embertől is. Hátat kell fordítani a bűnnek, nem csak igent kell mondani a szabadításra és Jézus Krisztusra, hanem nemet mondani a bűnre, nem csak megbánni kell a bűnt, hanem elhagyni is, és elindulni vissza az atyai házhoz, és ő majd kezelésbe vesz, és megmos, és megtisztít, és megszentel, ha engedem neki. Tehát Isten jósága az lehet, hogy első ránézésre riasztónak tűnik abból az állapotból, hogy mi nem vagyunk jók. De egy hatalmas lehetőség, hogy Istenhez közeledve és Isten jelenlétében mi is megváltozhatunk. Természetes, organikus módon. Nem kell hozzá különösebb tevékenységeket folytatnunk, vallásos rítusokat űznünk, hogy megváltozzunk. Az Isten jelenlétében való élet, Isten keresése, az ő közössége, az automatikusan megváltoztat. Ugyanolyan ez, mint amikor nyáron süt a nap és kiállunk a napra. Nem kell cigánykereket hánynunk ahhoz, hogy lebarnuljunk. Nem kell különböző gyakorlatokat végeznünk, hogy a nap lebarnítson minket. Ha 10 percet állunk a napon, az is meglátszik rajtunk, meg ha fél órát, az is meglátszik rajtunk. Ugyanígy, hogyha kitesszük magunkat Isten igéje világosságának és fényének, ha naponta 10 percre tesszük ki magunkat neki, akkor az is látszik rajtunk. Ha naponta fél órát tesszük ki neki, az is meglátszik rajtunk. És hatással lesz ránk. Ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra, amikor megtérünk és visszatérünk az atyai házhoz, szentek, tökéletesek, bűntelenek leszünk. Soha nem leszünk azok. De ahogy olvastuk a textusban, a törekvés az ott kell, hogy legyen bennünk. És egyre inkább, minél több időt töltünk Istennel, annál jobban őhozzá kezdünk hasonlítani. Mint ahogy szoktuk látni, és sokszor látjuk idős házaspároknál, akik már 50-60 évet leéltek egymással esetleg, hogy elkezdenek egy idő után külsőre is hasonlítani egymásra. Pláne ha a szokásaikat nézzük, vagy a szavuk járását. Minél több időt töltenek egymással, annál inkább hatással vannak a másikra. És nyilván így van ez az Istennel való kapcsolatban is. És Isten, mint olyan sok területén láthatjuk az életünknek, nem akarja, hogy barkóbázzunk. Nem akarja, hogy zsákba macskának tekintsük az egész kereszténységet. Hogy ki tudja, hogy mit választottam én ezzel az Isten dologgal. Ki tudja, hogy üdvözülök-e? Hát azt majd csak a mennyben tudjuk meg, vagy az utolsó ítéletnél. Ki tudja, hogy egyáltalán hogy vannak a dolgok? Nem. Isten mindig nagyon világosan fogalmaz, és itt is az igében azt mondja, hogy megmondta az Úr, hogy mit kíván tőled, hogy mi a jó. Nem kell kutakodnunk különösebben, nem kell agyalnunk sokat, hogy vajon mi az, ami Istennek kedves. Mi az, ami Isten szerint jó. Hogyan lehetek én jó, ha már saját erőből nem megy, és a saját erőlködésemből, elhatározásomból nem működik. Hogyan formálhat engem Isten szeretete, gondviselése, jósága valóban Isten szerint jóvá. Mert ugye látjuk itt, kedves testvéreim, hogy az ige a mérce. Nem a másik ember, nem a világi törvények, nem a saját magam elgondolása. Mert azok vagyunk, akiknek Isten mond bennünket. És lehet, hogy fogunk találni, bármilyen élethelyzetben vagyunk, magunknál legalább egy rosszabb embert. És nyugodtan felmenthetnénk magunkat, na hát én nem vagyok azért olyan rossz, mint ő, de nekem nem a másikhoz, meg a harmadikhoz kell mérnem magam, hanem Isten igéjéhez, mert az az abszolút tévedhetetlen mérce. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nem öltem embert, nem raboltam bankot, tehát üdvözülök, csak hát nem mi szabjuk az üdvösség feltételeit. Isten az, aki elmondja, hogy minek kell történnie ahhoz az életedben. Mik azok a változások, amiken át kell, hogy menj a velejárásban, az ő követésében, ami aztán majd igen alkalmassá tesz arra téged, hogy belépj az örökké valóságba, Isten országába. Elmondja Isten fehéren, feketén, hogy mit kíván. Mi az, ami szerinte való jó. Nem túl bonyolult, három dolog. És röviden szeretném, hogyha ezt a három dolgot ezen a bűnbánati istentiszteleten megvizsgálnánk, és ezt mércéül téve magunk elé, készülve az úrvacsorára, ennek a három gondolatkörnek a mentén vizsgálnánk meg a mai napunkat, meg a mostani élethelyzetünket, amiben vagyunk, hogy hányadán is állunk Istennel. Mi az, ami Isten szerint jó? Mit kíván tőled Isten? Azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. E három pontban vizsgáljuk meg magunkat, kedves testvéreim, Isten igéjének a világosságában. Hogyan állok én a törvény szerinti élettel? Hogyan állok a szeretetre való törekvéssel? És hogyan állok az Istennel való alázatos kapcsolat tekintetében? Nyilván a törvény szerinti élet itt sokkal konkrétabb, mint az általános világi vagy állami törvények. Mindnyájan, akik itt ülünk, erre jó szívvel rábólinthatunk, igen, Magyarország törvényeit megtartjuk, ez pipa, ez alapján nem vagyunk elítélhetőek. De itt a törvény nyilvánvalóan az Isten törvényére, még szűkebben véve a 10 parancsolatra vonatkozik. Mit kíván tőlünk Isten? Mi az, ami neki kedves? Mi az, ami szerinte jó? Azt mondja, hogy élj a törvény, az Isten által adott rend, rendszer, megtartó erő, akár a 10 parancsolat szerint. És olyan jó volt megtapasztalni néhányszor azt a fajta úrvacsorai közösséget, amikor egy-egy tábor lezárásaként az ifisekkel úgy tartottuk az úrvacsorát a tábor végén, hogy a bűnbánó imádságnál nem csak azt a liturgiai forma imádságot mondtuk el, hanem felolvastuk a 10 parancsolatot egyenként. És minden parancsolat után megálltunk egy fél percre, egy percre, és mindenki magában elcsendesedhetett és átgondolhatta, hogy azon a héten, vagy azon a napon, vagy az előző úrvacsora óta eltelt időszakban az ellen a parancsolat ellen vétette, vagy miben vétett. És volt lehetőség rendezni Istennel. Egészen más a bűnbánatnak a mélysége és intenzitása, hogyha ilyen következetesen végigmegyünk, akár csak a 10 parancsolaton is. Hogy nem csak úgy általában, Istenem, bűnös vagyok, bocsáss meg, vagy irgalmaz nekem, vagy könyörülj rajtam, hanem tételesen végigvenni. Valóban, amikor azt mondja Isten, hogy élj a törvény szerint, az ő parancsolataira gondol, és megdöbbentő igét olvashattunk ezzel kapcsolatban János apostol első levelének második részében, a harmadik versben. Azt mondja itt az apostol, arról tudjuk meg, hogy megismertük Istent, hogyha az ő parancsolatait megtartjuk. És érdemes őszintén megállnunk, kedves testvéreim, Isten igéjének a világosságában, és elgondolkoznunk, hogy tényleg megtartjuk? Mennyire tartjuk meg? Komolyan vesszük? Vagy szelektálunk, hogy az 1, 5, 7, 9 az nem annyira szimpatikus, a 2, 4, 6 az könnyebben megtartható, most csak mondtam számokat. Azt mondja, hogy onnan tudjuk meg, hogy megismertük Istent, hogy megtartjuk a parancsolatait. Megdöbbentő, mert akkor ennek a fordítottja is igaz. Ha nem tartjuk meg Isten parancsolatait, az azt bizonyítja, hogy nem ismertük meg Istent. És hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és végignézzük akár csak a mai napunkat, hogy a 10 parancsolatból, csak a 10-ből, és nem beszélünk nyilván itt a mózesi törvényekről, meg egyebekről, csak a 10 parancsolat, amit Az Úr Jézus a hegyi beszédben még sok tekintetben még szigorúbbá tett. Csak ez ellen, a 10 ellen ma hányszor, meg melyik ellen vétkeztünk. És hogyha itt a diagnózis a kezünkben, akkor azt látjuk, hogy még mindig, még ugyanaz újra, 5 év után, 10 év után, 20 év után, még mindig ugyanabban, még mindig ugyanaz az ember hoz ki a sodromból, még mindig a szomszéd, még mindig az ismerős, még mindig szeretetlen vagyok, még mindig türelmetlen vagyok, még mindig parázna gondolataim vannak, még mindig ott a gyilkos szándék, a harag. Ha lenne az a piros gomb, amit láthatatlanul megnyomhatnék, és aki nem szimpatikus, az eltűnne, hányszor nyomtam volna meg ma? És ez egy dolog, hogy ez a parancsolat, és ezek ellen a parancsolatok ellen vétünk, de még szomorúbb az a diagnózis, ami ebből következik, hogy ezek szerint akkor nem ismerem eléggé Istent. És ezen el kell gondolkodnunk, kedves testvéreim, mert sok mindent tudhatunk mi Istenről. Hallomásból is, akár tapasztalatból is, akár a Bibliát olvasva, akár a templomban ülve, Isten tiszteletet, ige hirdetést hallgatva. De vajon nem azért nem tudjuk-e még mindig a 10 parancsolatot megtartani, mert nem ismerjük eléggé azt az Istent, aki nekünk ezt az életünkre adta. Arra adta, hogy éljünk ezek által. Azt mondja, hogy ez nem hiába való beszéd, nem egy 3500 évvel ezelőtti elavult törvény, amit már rég túlhaladott a liberalizmus, meg a modernitás, meg a gender és társai, hanem azt mondja, ez a te életed. Ezt cselekedd, és élsz. Ez ilyen egyszerű. Isten a 10 parancsolatot nem azért adta, hogy korlátozzon bennünket. Nem azért adta, hogy valami jótól megfosszon bennünket, hanem épp a védelmünkre adta. Saját jól felfogott érdekünk, hogy e szerint éljünk. Ha tényleg szeretnénk magunkat, akkor komolyan vennénk, mert ez a mi életünk. És megdöbbentő a jánosi ige, ami azt bizonyítja, hogy ha nem tartjuk meg a 10 parancsolatot, már pedig nem tudjuk megtartani, nagyon sokszor vétünk ellene, akkor ez azt jelenti, hogy nem ismerjük igazán Istent. És mivel nem ismerjük őt igazán, ezért nem is szeretjük őt annyira, hogy azt mondanánk, hogy igen, ott az a kedves bűn, de Istenem, téged én jobban szeretlek. Mert ha igazán ismernénk, akkor igazán tudnánk őt szeretni. És ha igazán szeretnénk, akkor nem akarnánk neki fájdalmat okozni, bármilyen kedves is a szívünknek az a bűn vagy az a kedvtelés. De éppen ebben van a megoldás, és éppen ebben van az evangélium, hogyha még mindig küzdünk ezzel, hogyha folyamatosan elbukunk egy területen, akkor ez a bűnvallás, a bűnbánat, a bűnnek az elhagyása után rögtön arra sarkaljon, hogy még mindig nem ismerlek téged, Úr Jézus, igazán. Sok mindent tudok én rólad elméletben. De akkor ragyog fel előttem, jelensd ki magad nekem, hadd ismerjelek meg téged igazán, hadd szeresselek téged igazán, hogy aztán a törvény megtartása ne essen nehezemre. Mert nyilván itt is a földön, akit szeretünk, persze előfordul, hogy megbántjuk, de azért nagyon sok mindentől tart vissza bennünket az, hogy szeretjük őt, és nem akarunk neki fájdalmat okozni. És éppen ezért, hogyha elbuktunk is, van kegyelem és van bűnbocsánat, hiszen Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a bűneink büntetését magára vegye, hogy ne nekünk kelljen egy bűn miatt elkárhozni, van bocsánat, van szószólunk az atyánál, előző versben olvassuk az 1 János 2-ben, van, aki közben jár értünk, de akkor ez, ha szembesültünk a bűnünkkel, szembesültünk azzal, hogy még mindig nehezünkre esik a saját életünk érdekében adatott 10 parancsolatot is megtartani, akkor sarkaljon bennünket arra, hogy ismerjük meg jobban Istent, keressük a vele való közösséget, szeressük igazán Istent, mert akkor lesz könnyű megtartani a 10 parancsolatot. Azt mondja az ige, hogy az én parancsolataim pedig nem nehezek. Ha igazán szeretjük őt, akkor nem tehernek, nem korlátnak fogjuk látni a 10 parancsolatot, hanem az életünk kiteljesedésének, biztonságának, boldogságának a programpontjait fogjuk benne látni. Éppen ezért biztat bennünket ez az ige, még ha indirekt módon is, hogyha mi valóban meg akarjuk tartani Isten törvényét, akkor ahhoz az első lépés az, hogy meg kell őt ismernünk. És megismerni valakit életközösségben lehet, lakva ismerni meg az embert, mondja a közmondás is. Minél több időt töltök valakivel, annál jobban ismerem. És Istent is annál jobban fogom megismerni, minél több minőségi időt töltök vele, minél jobban megismerem, annál jobban fogom tudni szeretni, és annál kevésbé lesz bennem a hajlandóság arra, hogy ellene tegyek. Aztán a következő, ez volt a törvénynek a megtartása, a törvény szerinti élet, amire csak az Isten szeretetéből vagyunk képesek. Kicsit össze is függ a kettő. Törekedj a szeretetre. Feltehetjük a kérdést, hogy mit jelent akkor a szeretet, mit jelent a szó bibliai értelmében szeretni, mit jelent szeretni Istent, és mit jelent szeretni a fele barátot, mit jelent szeretni a másik embert. Mert nagyon sokféle fals elképzelés van az emberek fejében a szeretettel kapcsolatban. Egészen elképesztő gondolatok terjednek a médiában is arról, hogy mit jelent szeretni. És azt gondolják nagyon sokan a hétköznapok tapasztalataiból kiindulva, hogy hát a szeretet az egy érzés, ahogy 8-osaimat is néhány évvel ezelőtt megkérdeztem, hát vagy van, vagy nincs, azt nem lehet kierőltetni, valaki vagy szimpatikus, vagy nem, vagy szeretem, vagy nem, hát most éppen a pattársam nem szimpatikus, akkor nekem nem kell szeretnem őt. És egy laza várándítással túl lehet lépni a szeretet parancson. Pedig Jézus parancsba adja a szeretetet. Azt mondja, hogy a két legfőbb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát ha a szeretet csak egy érzés, vagy van, vagy nincs, akkor hogy lehet parancsba adni? Jézus nyilván nem kér tőlünk olyat, amire nem vagyunk képesek. Nyilván nem parancsol olyat, amire tudja, hogy alkalmatlanok vagyunk. Ha viszont Jézus parancsba adja a szeretetet, meg hát a 10 parancsolat és a hozzá kapcsolódó parancsolatok is erről szólnak, akkor Isten csak nem kér tőlünk olyat, amire alkalmatlanok vagyunk. Ha viszont parancsba lehet adni a szeretetet, felszólításra, akkor ez azt jelenti, hogy a szeretet nem csak egy érzés. Akkor ezek szerint a szeretet nem csak úgy jön magától, vagy nem jön. És éppen ezért jó az Úr Jézus életét megvizsgálni, és az ő szavait, az ő egész életművét, és azt, hogy ő hogyan élte meg a szeretetet. Mert biztos vagyok benne, hogy amikor a kereszten volt, és gúnyolták, és ütlegelték, és a testi lelki fájdalmak maximumát élte meg, akkor nem a rózsaszín kötfelhő, meg a szivárvány, meg a póniknak a látványa járta át a szívét, hogy hát én mennyire szeretem a főpapokat, meg az írástudókat, meg a farizeusokat, meg az átkozódó latortit mellettem. Nem érzésből mondta. Azt mondta, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ott is, akkor is, a legnagyobb szenvedések között is nem magáért imádkozott, hanem az ellenségeiért, akik neki a legnagyobb kárt okozták testi értelemben, meg a legnagyobb szenvedéseket. Ehhez nem elég a rózsaszín köd meg a szivárvány. Ehhez tudatos akarati döntés kell, hogy én szeretni akarom a másikat, akkor is, ha ellenemre tesz. És ilyen az Isten szeretete. Hogy ő szeret, mert szeret. Nincs indoka, nem lehet magyarázni, sőt, inkább azt lehetne mondani, hogy nincs értelme annak, hogy Isten szeret, hát semmi oka nincs benne annak, hogy ő szeressen. De ő elhatározta a világ alapjainak felvettetése előtt, hogy szeretni fog. Azt mondja, örök szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Isten elhatározta, hogy szeret, és ezért szeret. Nyilván a mi emberi szeretetünk ehhez képest sokkal gyarrúbb, és sokkal kevesebb, mert mi mindig meg tudjuk indokolni. Szeretem, mert olyan kedves. Szeretem, mert olyan szép. Szeretem, mert olyan okos. Szeretem, mert olyan jól bánik velem. Szeretem, mert szeret. És minden mert mögött ott van a bizonytalanság, mi van, ha ez megváltozik. Mi lesz, ha már nem lesz szép? Mi lesz, ha már nem lesz kedves? Mi lesz, ha már nem fog tudni jól főzni? Vagy nem lesz okos? Vagy nem fog szeretni engem? Akkor már én sem fogom szeretni? Akkor az én szeretetem csak addig terjed, amíg indokolt az ő részéről? Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Isten szeretete legyen az, ami számunkra mérce, ami több, mint érzelem. És persze nyilván a szeretetben benne van az érzelem, benne van a szenvedély a szerelemben, de ott kell, hogy legyen benne az értelmünk és az akaratunk is. Ahogy Isten szeretetében is ott van az akarati döntés. És igenis a szeretet tanulható. Nem csak egy érzés, nem csak egy fellángolás, nem csak kellemes érzések töltenek el, amikor a másikra gondolok, hanem tudatos döntést hozok a másik érdekében, hogy a javát fogom keresni. Ilyen egy házasságkötési eskü is, fogadalom, amikor azt mondjuk, hogy egy életre összekötjük az életünket, és azzal, hogy igent mondtam a feleségemre, minden más nőre nemet mondok, és azzal, hogy a feleségem igent mondott rám, minden más férfira nemet mondott. És ennek tudatos döntés következményei vannak a hétköznapokban. És az, hogy vele megelégszem, szentül élek, tűrök, szenvedek, egészségben, betegségben, ehhez nagyon komoly tudatos döntések sorozata kell a hétköznapokban. Nem elég az érzelmi hullámzásra várni. És éppen ezért tanít bennünket Isten igéje arra, hogy a szeretet a sokkal több, mint érzelem. Abban benne van az akaratunk, benne van az értelmünk, és persze az érzelmünk is, de tudatos döntéseket kell hozni. Ha én tényleg szeretem a másikat. És rögtön felmerül a kérdés, azt mondja, törekedj a szeretetre. Hát, ha törekedni lehet rá, akkor az valószínűleg nem csak magától jön, hanem azért én is keményen dolgozhatok és tehetek. És bizony rögtön jön a kérdés, hogy akkor mit jelent Isten szeretni? Mit jelent a másik embert szeretni? És itt is nagyon sokféle gondolat jelenik meg az emberek fejében, szívében. Én is, ha most bemennénk, és még lenne az iskolában tanítás, bemennénk az első osztályosokhoz, és megkérdeznénk, hogy ki az, aki szereti az Úr Jézust, mindenki tenné fel a kezét. De ha már azt kérdeznénk, hogy mit jelent, hogy szereted az Úr Jézust? Mit jelent ez számodra? Mi következik ebből? Arra már nem biztos, hogy tudnának válaszolni, de nem csak az elsősök, lehet, hogy mi sem. Mert olyan könnyen rávágjuk, hogy szeretjük mi Istent, meg szeretjük mi az Úr Jézust, ez nagyon jó, de mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy szeretni Istent? Megint csak az, hogy hát Istenre gondolok, meg az Úr Jézusra gondolok, és elfognak kellemes érzések. Megint az érzések. De annyira jó, hogy Isten ebben sem árul zsákba macskát. Nem azt mondja, hogy neked kell kitalálnod, hogy hogy szeress engem, hanem Isten megmondja, hogy hogyan érzi szeretve magát. És világosan kifejti ezt a Biblia. János 14:15. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Vagy az 1 János 5:3. Azt jelenti Isten szeretni, hogy megtartjuk parancsolatait. És már is visszajutottunk az első ponthoz, éj törvény szerint. Hogy tudok én törvény szerint élni, Isten törvényét megtartani? Hogyha szeretem Istent, ha ismerem Istent, és ha megismertem és elkezdem egyre jobban megismerni és szeretni Istent, akkor meg fogom tudni tartani a törvényt, amivel kifejezem, hogy szeretem Istent. Mert ha egy szóval akarnánk összefoglalni, hogy mit jelent Istent szeretni, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, minden erőnkből, egyetlen szóval azt mondhatnánk, hogy engedelmesség. Isten nem arra vágyik, hogy fenkölt imákat és versbeszedett gondolatokat fogalmazzunk meg neki barokk körmondatokban, hogy mi mennyire szeretjük őt, és jelző halmozásoktól eltelve próbáljunk meg ilyen érzelmi hullámvasúton végigmenni, és kifejezni, hogy mi mennyire szeretjük az Úr Jézust. Egészen egyszerűen azt mondja, hogy engedelmeskedj. Ha szeretsz engem, a szeretetedet úgy tudod leginkább kifejezni irántam, hogy megtartod a parancsolataimat. És ha megnézzük, ez megint egy olyan dolog, hogy Isten annyira alkalmazkodik hozzánk, és annyira közel jön hozzánk, hogy ez megint nem Istennek jó, hanem elsősorban nekünk jó, ha megtartjuk a parancsolatait. Nekünk van szükségünk erre. És a másik kérdés, ami szintén nagyon lényeges, hogy tudom én azt mondani, hogy szeretem Istent, ha közben gyűlölöm a fele barátomat? Beszél erről János első levele szintén. Hogyan akarod elhitetni velem, hogy te szereted az Istent, akit nem látsz, miközben gyűlölöd azt az embert, akit meglátsz? És ez is nagyon egyértelmű, hogy itt megint nem az érzelmekről szól, itt megint tudatos akarati döntésről. Ahogy az Istennek való engedelmesség is tudatos döntések sorozata, az ő iránt a kifejezett szeretetünk is döntésekről szól, és engedelmességről. Mit jelent a fele barátot szeretni? És erre definíciószerűen valaki így fogalmazta meg, és azóta is ezt tartom mércének magamra nézve, és ezt tanítom, hogy a szeretet azt jelenti, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. És már is látjuk, hogy megint nem csak érzelmekről van szó, hanem kőkemény munkáról, akaratról, döntésről, értelemről. Felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Nem biztos, hogy én alapból tudom, hogy a másikat mi teszi boldoggá. Nem biztos, hogy ő neki az jelent boldogságot, mint ami nekem. És azt fel kell bizony kutatni, és az sokszor időt, meg erőt igényel. Felkutatom, és ha megértettem, megtaláltam, akkor betöltöm az ő szükségét. Nem csak odadobok neki valamit, ha igazán szeretem, és ő úgy érzi magát szeretve, hogy naponta egy órán keresztül kijönthesse nekem a szívét, lelkét, hogy mi minden történt vele, akkor én a szabadidőmből ne csak egy 10 percet dobjak neki oda, hogy na mondjad. Van 10 percem, utána indulok, mert mennem kell tovább. Hanem ha be akarom tölteni a szükségletét, és tudom, hogy neki 1 órára van szükség, akkor rászánom az 1 órát. De ugye tudjuk, hogy nem csak a minőségi idő a szeretetnyelv, van többféle szeretetnyelv is. Meg kell tanulnunk a másik szeretetnyelvén kommunikálni, ha normális emberi kapcsolatokat akarunk. Mint ahogy természetes, hogyha ki akarok menni Angliába dolgozni, és ott érvényesülni akarok, akkor meg kell tanulnom angolul. Hogyha én emberi kapcsolataimban szeretném, hogy jól működjenek a dolgok, akkor meg kell tanulnom a másik szeretetnyelvét. És nem biztos, hogy alapból tudni fogom. Mert Pistike és Julcsika esetén még aranyos óvodában, igaz? Pistikének tetszik Julcsika, és jön Julcsika szülinapja, Pistike gondol egyet, hát akkor adok neki egy matchboxot, mert hát én annak örülnék. Ugye ez még egy 4-5 éves gyereknél elmegy, hogy aminek én örülnék, azt adom a másiknak. De hát Julcsika Barbit szeretne. Akkor most hogy lesz az ő szükséglete betöltve? És amikor mi felnőtt emberekként gondolkodunk így, hogy hát azt adom a másiknak, amit én jónak tartok, meg ami nekem jó, aztán, hogy ez a másiknak jó-e vagy nem, hát az már lelke rajta. Felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. És itt sánt itt egy kicsit az előző példa, mert a szükségleteit töltöm be, nem a kívánságait teljesítem, az majom szeretet. Isten nem majom szeretettel szeret bennünket. Isten sohasem a kívánságainkat teljesíti, ő mindig a szükségeinket tölti be, és ugyanúgy tőlünk is ezt várja, hogy a házastársunknak, a gyermekünknek, az unokánknak, a szomszédunknak, a testvérünknek, a barátunknak a szükségét töltsük be, azt adjuk, amire valóban szüksége van. És ha igazán ismerjük és igazán szeretjük, akkor lehet, hogy még mi jobban is tudjuk, hogy mire van szüksége, mint ő maga. De ehhez igazi bensőséges szeretet kapcsolat kell, és minőségi idő, a másik igazi megismerése. És valóban azt adni neki, amire tényleg szüksége van. És végül így törvény szerint törekedj a szeretetre, megbeszéltük az Isten és fele barát szeretete mit jelent, és végül légy alázatos Isteneddel szemben. Nagyon sokszor nehéz, különösen amikor az ember a maga igazáról meg van győződve, és annyi önigazult és állandó, folytonos önigazolásban lévő ember van ma, megállni úgy Isten előtt, hogy kimondani azt, hogy nem nekem van igazam, Istenem, hanem neked. És igazságosan ítéltél, és igazságos voltál, amikor ezt vagy azt tetted az életemben. És hiába lehet, hogy fellázadtam pillanatnyilag, vagy ráztam az öklömet, vagy csak csendben morogtam, vagy duzzogtam rád, de mégiscsak neked van igazad. Római levélben figyelmeztet erre bennünket Pál apostol a Róma 3-ban. Azt mondja, sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug. Amint megvan írva, igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Igen, nem mindig könnyű, kedves testvéreim, Istennek igazat adni. De ez az egyetlen járható út. Hogyha nem önigazultak akarunk lenni, hanem megigazultak, akiket Isten igazít meg és állít helyre, akkor ennek az első lépése az, hogy Istenem, lehet, hogy lázadtam ellened, lehet, hogy kérdőre vontalak, vagy nem értettelek, lehet, hogy most sem értelek, de kész vagyok elismerni, hogy neked van igazad. És olyan jó volt, amikor valaki egy vitát így zárt le, két hívő ember összevitatkozott, mert ilyen is van, és azt mondta az egyik, hogy tudod mit, neked legyen igazad, nekem meg legyen békességem. És ez egy kicsit ilyen okos emget szamár szenved alapon, mégis érdemes átgondolni, hogy hogyan gondolkozunk az egymással való kapcsolatra nézve. De az Istennel való kapcsolatunknak ez az első lépése és a kiinduló pontja, hogy Istennek adunk igazat. Úgy, hogy tudjuk, hogy amit ő elgondolt, az a legjobb, mert hogy ő a jó, a legfőbb jó. És lehet, hogy nem értem, lehet, hogy nehéz, és lehet, hogy fogcsikorgatva, de mégis ki kell mondanunk, hogy neki van igaza. És hogyha már nem fogcsikorgatva tudjuk kimondani, akkor lesz nekünk is igazán békességünk. Amikor alá tudom rendelni az akaratomat Isten akaratának. Ezt jelenti az a mondat rész, amire itt az igénk vége biztat bennünket, hogy légy alázatos Isteneddel szemben. Alá tudom-e rendelni az én akaratomat az ő akaratának. Nem csak elismerem, hogy általában a Biblia igaz, meg szép, meg jó dolgokat mondanak a hívő emberek, meg hogy úgy általában Istennek igaza van, hanem egész konkrét élethelyzetekben, döntéshelyzetekben tudom-e azt mondani, hogy a saját akaratomat, a saját céljaimat, a saját terveimet háttérbe szorítom, és azt mondom, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg. Önerőből erre alkalmatlanok vagyunk. Ez olyan mély és belsőséges szeretet kapcsolat kell Istennel, amilyen volt Jób esetében is, amikor minden elvétetett, a gazdagsága, az anyagi biztonsága, a szerettei, a gyermekei, és azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ez csak a hitnek a magaslatain járó, az Istennel mély szeretett közösségben élő ember tudja kimondani őszinte szívvel. És a legjobb példánk, aki előttünk állt, Jézus Krisztus, aki ott a Gecsemáné kertben a szenvedések között ezt mondta, Lukács 22-ben olvashatjuk, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Ezt jelenti, légy alázatos Isteneddel szemben. ezt jelenti alázatosnak lenni Istennel szemben. De Jézus is csak azért tudta ezt kimondani, mert neki olyan mély szeretett közössége volt Istennel, hogy rámerte bízni teljesen ezt a kilátástalan helyzetet is. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ahhoz, hogy ilyen szeretett kapcsolatra jussunk Istennel, egyre jobban kell őt megismernünk, egyre több időt kell vele töltenünk, hogy aztán őt megismerve és igazán szeretve az ő akarata szerint tudjunk élni, kiteljesedjen a földi életünk, legyen igazi áldás és békesség az életünkben, és lehessen örök életünk a mennyben. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy nem hogy a 10 parancsolatot, még ezt a 3-at sem tudjuk megtartani önerőből. Nem tudjuk a te törvényedet, a te rendedet úgy megtartani, ahogy igazán a javunkat szolgálná. Sokszor próbálkozunk ugyan, de igazi szeretetet sem feléd, sem az embertársaink felé nem tudunk kipréselni magunkból, és talán várjuk, hogy majd elkap az érzelem fuvallata, de ha nem jön, akkor feladjuk a próbálkozást. És aztán feléd talán csak-csak meg tudunk még nyilvánulni alázatosan, vagy talán alázatoskodva, de fele barátaink, embertársaink felé véletlenül sem, és nem engedjük, hogy fölén kerekedjen bárki, hanem foggal, körömmel ragaszkodunk a magunk kis pozícióihoz. Úr Jézus, könyörgünk, bocsáss meg ezt nekünk, és te juttass el bennünket a veled való közösségnek arra a mélységére, arra a szeretet kapcsolatra, ami mindezekből ki tud bennünket rántani. Szeretnénk, Úr Jézus, téged igazán megismerni, és veled igazi szeretett közösségbe kerülni, mert tudjuk, hogy ez az, ami egyedül üdvözít. Tudjuk, hogy egyetlen vallás sem üdvözít, hanem csak a veled való személyes kapcsolat az, ami üdvözít. Szeretnénk ebben megerősödni, Úr Jézus, téged egyre jobban megismerni, és egyre jobban szeretni, hogy aztán az irántad való szeretetünket, a neked való engedelmességünkkel tudjuk kifejezni. És szeretnénk szeretni a fele barátainkat is, úgy, ahogy szükségük van a mi szeretetünkre. Hadd legyen ebben tudatos akarati döntés is a szívünkben, ne csak az érzelmeket várjuk, hogy vagy jönnek, vagy nem, hanem tudjunk döntést hozni, hogy szeretni fogjuk, és betöltjük a szükségeit a körülöttünk élő embereknek. És kérünk, Úr Jézus, juttass el bennünket arra az alázatra, ami benned volt, hogy minden körülmények között bármennyire érthetetlen, bármennyire nem tudjuk talán követni, de merjük rád bízni magunkat feltétel nélkül, elismerve, hogy neked van igazad minden élethelyzetben és döntéshelyzetben, és hadd tudjuk alárendelni magunkat a te akaratodnak. Mert hisszük, Úr Jézus, és nem csak hallomásból tudjuk, hanem már meg is tapasztalhattuk olyan sokszor, hogy a világon a legbiztonságosabb hely a te akaratod. Hogyha abba belesimulunk, akkor lehet igazán teljes, boldog a földi életünk, és akkor lehet nálad is örök életünk a mennyben. Köszönjük ennek a reménységét, Úr Jézus, és kérünk is, hogy te áld meg az esténket, az igének a tovább gondolását az otthoni csendességünkben. Imádkozunk az úrvacsorai közösséget, hogy legyen azon a te áldásod, Úr Jézus, újítsd meg. Kérünk a velünk kötött szövetségedet, pecsételd el a szent jegyek által. Imádkozunk, Úr Jézus, gyülekezetünk egész közösségért, kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Imádkozunk a gyülekezetünket vezetőkért, hogy te áld meg őket erővel, bölcsességgel, a te szent lelkeddel, a te szereteteddel. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegeinkért, hogy te légy a gyógyítójuk, és a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, az iskolánk és az óvodánk ügyét, az ott folyó munkát, szolgálatokat kérünk, Úr Jézus, te áld meg, hadd legyenek megtérések, megújulások, gyermekek, szülők, tanárok között. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk ügyét, kérünk, hogy te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. Imádkozunk most különösen üldözött keresztény testvéreinkért, hogy Te erősítsd őket a hitben, és adj nekik, kérünk, szabadulást. Jézus nevében kérünk, mennyei atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Ámen.